Látólag nagyon közel van egymáshoz a két téma, és van is átfedés, de míg az egyik az továbbra is inkább hasonlít az előző könyveimhez, az így ettek ők, magyarán egy-egy írónak az életének valamilyen aspektusát mesélem el, ott éppen a gasztronómia és az irodalom kapcsolatát, azt is, hogy az illető író mit írt erről a témáról, meg azt is, hogy ő magánemberként hogyan viszonyult az asztali örömökhöz. Az itt kávéztak ők elsősorban helyekről, kávéházakról szól, és nagyon kevés szó esik róla magáról a kávéitalról, hanem ezekről az agóra-szerű találkozási helyekről szól, amelyek hát legalább 100, de inkább 200 évig meghatározták a magyar kultúrát, és ezen belül pedig hangsúlyosan a magyar irodalmat.
Azért azt tudjuk, hogy nem csak az irodalmárok jártak kávéházakban. Mi volt egyáltalán a kávéházak szerepe a millennium idején?
Nem is csak a millennium idején, bár ott csúcsosodott ki, ott volt a legtöbb kávéház. Éppenséggel ebben az időszakban több mint 500 kávéház volt csak Budapesten. Amit hát nem lehet másként elképzelni, mint hogy lényegében minden háztömbnek volt kávéháza, és ebből az is következik, hogy messze nem csak az irodalmárok jártak ide, hanem mindenki. Valójában a legszegényebbek és a leggazdagabbak, a társadalom legfelsőbb osztályai, tehát a hajléktalanok és a főhercegek kivételével mindenkit meg lehetett találni a kávéházakban. Csak persze az emlékezet olyan, hogy az irodalmi kávéházakra emlékszünk leginkább, mert azt írták meg oda jártak azok az írók, akikről aztán később könyveket, tanulmányokat írtak. De hát ennek az 500 kávéháznak mondjuk a millennium idején csak egy kisebb töredékéről mondhatjuk, hogy bármilyen módon, hogy irodalmi kávéház lett volna, tehát hogy mondjuk írók nagy számban látogatták egy 5-ről 6-ról. Az összes többinek más törzsközönsége volt, tényleg a jogászoktól a katonatiszteken át a hamiskártyásokig mindenkinek megvolt a maga törzskávéháza és törzsasztala. Az írók egy esetében pedig azt is el kell mondani, hogy voltak kávéházak, ahol szívesen látták őket, de azért a többségben nem feltétlenül örültek, hogy egy ilyen éhen kórász népség oda ott üti fel a tanyáját, úgyhogy kifejezetten nem nézték őket szívesen vagy örömmel. Máshol pedig felismerték, hogy ennek a polgári forgatagnak a díszei már, hogy ők a cseresznye a koktélban, és az ő kedvükért mennek oda sokan. Van olyan kávés, aki meg is mondta annak idején, hogy hát azért nem küldöm el a költőket, akik egy kávé mellett ülnek egész nap, mert az ő kedvükért jönnek az ábrándos tekintetű kisasszonyok, az ábrándos tekintetű kisasszonyok kedvéért meg a pénzes gavallérok, és én akkor már pénzemnél vagyok.
Jött volna nagyon hétköznapi kérdés, hogy ma, ha beülünk egy kávéházba, azért tudjuk, hogy nem kis összeget hagyunk ott, hogy miből tudták finanszírozni ezt a szerzők. Erről is lehet szó, vagy ez nagyon földi dolog?
Nem, egyáltalán nem, sőt a kávéházba járásnak az egyik fontos indoka, alapja az egy ilyen nagyon földi dolog, szociális jellegű, és ez az, ami miatt a történelmi Magyarországon olyan speciális helye volt a kávéházaknak. Ez nagyjából az 1840-es és az 1940-es évek között volt hangsúlyosan így. Néhány város, és hát köztük is elsősorban Pest-Buda, majd később Budapest, nagyon gyorsan polgárosodott és növekedett. Ezt enyhén szóval nem követte a lakásoknak a komfortfokozata. Kicsit olyan világ ez, mint amikor végigmegyünk most a budapesti nagykörúton, akkor ezek a bérházak kívülről palotának néznek ki, belülről hát, ezt azért legkevésbé lehetne mondani, és hát főleg a mondjuk Petőfi korára is érdemes gondolni, ezek kicsi, sötét, poloskás, nyírkos lakások voltak, ahol még aludni csak-csak lehetett, de hát napközben jobb volt valahol máshol lenni, és ez a máshol a kávéház. Tulajdonképpen a kihelyezett nappalia volt ez a polgárságnak, ahol hát a legegyszerűbb dolgok rendelkezésre álltak, mint a világos és a meleg. És akkor ehhez képest még minden egyéb szolgáltatás is, tehát ott nem csak enni-inni lehetett, hanem információkhoz jutni, ott könyvekhez lehetett jutni, de aztán egy idő után tényleg még meg is borotválták az embert, szóval a bizonyos értelemben, ahogy Sali Noémi szokta mondani, ez egy ilyen felnőtt napközi otthon volt, vagy hát valamiféle kihelyezett nappali, és az íróknak három ok miatt volt rá különösen nagy szüksége erre a szolgáltatásra. Az egyik, amiről beszéltünk, ahogy a Millennium idején járt a mondás, hogy a kávéházban jobb, mint otthon, ezt szó szerint lehet nyugodtan venni, vagy amit vitesen mondott Királyhegyi Pál, hogy a kávéház azért jó, mert az ember nincs is otthon, meg nincs is a szabad levegőn. Tehát, hogy ez valamiféle agóra, ami ráadásul fedett, és még kávét is adnak. És a második dolog az ezzel áll összefüggésben. Azért ebben a bőven 200 évben nagyon gyakran volt az, hogy írók azok főállásban újságírók, hírlapírók, ahogy akkor mondták. Tehát olyan emberek, akik abból élnek, hogy híreket írnak meg, vagy kutatnak fel, és ennek a kutatásnak a legjobb helyszíne a kávéház volt. Nem véletlen, hogy 1848-ban a forradalomnak egy kiemelt helyszíne lesz a Pilvax kávéház, mert az ott van néhány percnyi sétára a gőzhajóállomástól, a postakocsi állomástól, a megyeházától, a városházától, az egyetemektől. Egy olyan hely, ahol pontosan lehet tudni, hogy mi történt akár 8 órával korábban Bécsben, 6 órával korábban Pozsonyban, vagy mi lesz 1 óra múlva a megyeházán. És hát aki forradalmat akar csinálni, annak ez egy ideális lokáció. Mindenki híreket hoz, és hírekkel távozik. És ez így volt ebben az időszakban tulajdonképpen végig. Nagyon jellemző példa, hogy 1914-ben egész Budapesten a Fiume kávéház főpincére tudta meg először, hogy Szarajevóban megölték a trónörökös házaspárt, és egy megbízható hírforrásnak számított, tehát tudták, hogy amit mond, az helyen közel biztosan igaz, és ő kapott egy telefonértesítést valahonnan erről a hírről. A helyben lévő szerkesztő urak azonnal futárokat szalasztottak a foci meccsre, ahol ott ült az összes újságíró, hogy akkor a kollégák fáradjanak be gyorsan a munkahelyükre, ott elmondták nekik, miről van szó, automobilokkal, majd vonattal elindultak Szarajevó irányába, és amire Tisza István miniszterelnököt hivatalosan értesítették arról, hogy mi történt Szarajevóban, addigra már az utcán volt az est külön száma, ami ezt részletesen el is mesélte a budapestieknek. És még egy, ami ezzel összefügg, hogyha valaki ennek a városi társadalomnak az írója, ennek a viszonyai jellegzetes szereplőit írja meg szépíróként, akkor a legjobb helyen van a kávéházban, mert ott, hogy mondjam, működés közben lehet megfigyelni ezt a társadalmat, és tényleg a vezérkari tábornoktól a vasúti hordárig mindenkivel lehet találkozni. Egyáltalán ez az eszméknek, gondolatoknak a szabad fóruma egy ilyen kávéház, a polgári szabadságnak a legfőbb helyszíne. Nem véletlen, hogy az egymást váltó politikai rendszerek, hát többé vagy kevésbé, de azért olyan gyanús helynek is látták, vagy veszélyes helynek a kávéházat, és ugye ahogy Petőfiék idejében a császári kamarilla figyeltette meg a Pilvaxot úgy, hogy másnap reggel a császár asztalán volt, hogy ott mi hangzott el, most gondoljunk ebbe bele. A későbbi időszakokban is hát valamiféle ilyen ellenőrzés vagy megfigyelés azért működött, és az sem véletlen, hogy a polgári szabadságot leginkább veszélyesnek tartó kommunisták szüntetik majd meg a II. Világháború után szinte az összes kávéházat.
Valamiféle romantikus pátosszal gondolunk ezekre a kávéházakra, hogy ott ültek íróink, költőink, és ilyen felemelt kisujjal fegyelmezetten kortyolgatták a kávéikat, olvasgattak, írogattak. De mi mindenről lehet még tudni, ami ugye az élethez hozzátartozik? Milyen élet folyt itt?
Hát tulajdonképpen kinek-kinek a habitusa szerinti élete folyt itt, azért nagyon sokan egész napokat eltöltöttek itt, mások csak bebetértek. Ugye, hogyha az írókra gondolunk, akkor nem is feltétlenül arra kell gondolni, hogy ott írták a műveiket. Volt ilyen is, de ez egy inkább egy ritka véletlen azért. Az írás egy magányos műfaj, legtöbben akiknek volt otthon, azok otthon dolgoztak, aki megtehette, de hát akinek nem, mint mondjuk József Attila olykor, kávéházakba szorult, de leginkább a társadalmi életüket tudták itt élni, vagy akár a családi életüket. Mondjuk gondoljunk a Hadik kávéházra, amit a Karinti házas pár helyezett föl a magyar kultúra színpadára, ami mielőtt Karintiék a környékre költöztek volna, ahogy Lágymányosra, ahogy akkor mondták azt a városnegyedet, a mai Újbudára, az egy hát nem túl jól menő kávéház volt, ami a Hadik laktanya tisztjeire próbálta alapozni az üzletmenetét, híresen rossz kávéval, és először a feleségek kezdtek el oda járni, Bőmaranka és a barátnői, és aztán oda szoktak a férjek is, köztük Karinti, és ennek olyan vonzereje volt, hogy egyre többen csatlakoztak, mentek át Pestről Budára, és a Karinti házaspár tulajdonképpen a magánéletét is ott élte nagyrészt, mert hát kényelmesebb volt, mint otthon, és egy kicsit ez magyarázza, hogy miért volt a széles közönség számára ez olyan vonzó, mert hát ott lehetett látni, hogy természetes közegében az írót. Ezek a nagy beszélgetések, évődések, egymás megtréfálása, ami ott gyakran ment ennél a törzsasztalnál, vagy páholynál, ahogy akkor hívták, az részben valóban egymásról szólt, másrészt a nagy közönségnek is kicsit ilyen színházként kell elképzelni, hogy a közelebbi asztaloktól hát mindenki figyelte, hogy ott éppen mi történik Karintiékkal, vagy ahogy a Nemes Nagy Ágnes visszaemlékezéséből tudjuk, ő az édesanyjával kislánykorában rendszeresen arra sétált a Hadik felé, és ott az üvegen keresztül nézték, hogy tessék, ott van Karinti bácsi, aki a micimackót fordította, meg lehetett nézni élőben, aztán sétáltak tovább, tehát egy ilyen helyi látványosság is volt. És ez hozzájárult ahhoz, hogy a Hadikból, ebből a hát nem túl jól menő kávéházból egy ilyen nyüzsgő és divatos kávéház lett legalábbis egy időre.
El tudom képzelni, hogy például Ady Endre mennyire imádhatta ezt a helyzetet, hogy valaki oda megy csodálni őt. Tudunk ilyen történetről esetleg?
Mindenképpen, de azért ezt hozzátenném, hogy nem minden korabeli író vagy költő szerette Isten igazából a kávéházakat. De mégis nem nagyon lehetett elkerülni, hogy időről időre azért ott felbukkanjon, ha másért nem, azért, hogy a pályatársaival találkozzon, hogy aktuális ügyeket ott elrendezzenek. Ady például inkább szeretett kocsmába járni, mint kávéházba, és azok a kávéházak, amelyekről azt lehetett mondani, hogy a törzshelyei, azok inkább ilyen félig kocsma kávéházak voltak, ugye ilyen a Három Holló, ami hát inkább a kocsmához áll közelebb, mint egy ilyen bécsi típusú kávéházhoz, vagy a Meteor, ami szemben volt, nem túl messze a New Yorktól, és amikor elment, és találkozott a nyugatos pályatársaival, és megbeszélték a fontos ügyeket, akkor ő visszahúzódott a Meteorba, ahova artisták jártak, tehát mondjuk nem a társadalomnak a legizgalmasabb, legfelsőbb rétege, vagy hát is semmiképpen nem a kifinomult írókhoz voltak hasonlatosak, viszont annál viccesebb társaság volt, úgyhogy ő ott szívesebben volt. De hogy tudta, hogy ez egy színház, arra jó példa, hogy főleg fiatal korából vannak ilyen történetek, még Nagyváradról, ahol hát szerintem Budapest után a legizgalmasabb kávéházi élet folyt az akkori Magyarországon. A színház része az is, hogy a két konkurens kávéházból tulajdonképpen világnézeti alapon jártak a váradi polgárok, és nem nagyon volt úgy átjárás, hogy valaki egyik nap ide, másik nap oda megy, de Ady Endre ezt nem is meg akarta haladni, de mind a két csoport számára meg akarta mutatni magát, úgyhogy ő azt a kb. 200 métert konflissal tette meg, hogy látszódjon, hogy ő nem akárki, aki konflissról száll le és megy a kávéházba, és itt jegyezték föl róla azt a nagyon jellegzetes történetet, hogy egy hajnali órán a láthatóan ittas Ady Endre borzas hajjal bemegy a kávéházba, kér egy darab papírt, és hát látszólag lendületből leír egy verset, majd megnézi, elégedetlen vele, összetépi, bedobja a papírkosárba, és kiviharzik a kávéházból, és hát persze az ott ülők, akik tudták, hogy ki ő, gyorsan rohantak a szemeteshez, és összerakták a összetépett papírdarabokból a verset, és hát látták, hogy egy tökéletes Ady vers javítások nélkül, és ez hozzájárult ahhoz, hogy tovább terjedjen Ady zsenialitásának a híre, Aztán néhány nappal később egy barátja fölment Adi szállására, és megtalálta ennek a versnek a fogalmazványait. Tehát, hogy pontosan úgy írta, hogy a legtöbb költő magányosan a szobájában dolgozva, ez is egy munka, és nem így teljes szépségükben szakadtak ki belőle a versek, hanem megdolgozott velük. De hát, amit mutatni akart, az valami más volt, az az volt, hogy ő egy olyan zseni, akiből még részegen is tökéletes versek ömlenek.
Igen, ez a korabeli PR, ugye? Az offline közösségi oldal.
Igen, és ez már így volt Petőfi Sándor korában is. És hát ne felejtsük el, hogy a fiatal emberekről beszélünk, Adi is fiatal volt Nagyváradon, hát főleg Petőfiék és a későbbi Tízek Társasága, fiatal értelmiségiek voltak, akik nem csak szociális okokból jártak oda, nem csak azért, mert meleg étel volt, nem csak azért, mert ott nagyra törő terveket lehetett kisütni, hanem szórakozni is. Ugye a Pilvaxot rendszeresen feljelentették a derékpesti polgárok, főleg akinek már családja is volt, hogy ott mindig hangos zene van, amire Petőfi írt is egy pikírt választ a Pesti Divatlapban, névtelenül, de lehet tudni, hogy ő volt az, hogy hát akinek nem tetszik, az költözzön el körülbelül. Tehát, mint ami ma egy szórakozó hely körüli konfliktus, és a fiatalok más gondolnak róla, mint a környékben lakó polgárok, ez akkor is ugyanígy volt, vagy hogy hát egy kávéházhoz hozzátartozott például, hogy van biliárd, van kártya, van sakk. A biliárd olyan fontos volt, hogy az komoly vonzerő jelentett, főleg fiatalok számára. Petőfi például nagyon büszke volt rá, és azt terjesztette magáról, hogy ő Pest egyik biliárd bajnoka. Ezt a őt ismerők azért cáfolták, szeretett valóban biliárdozni, de ők azt mondják, hogy annyira azért nem volt jó benne. Minden esetre annyira fontosnak tartotta, hogy a Bilvax egyik biliárd gulyóját elkérte, vagy lehet, hogy nem is kérte el, csak magához vette, és egy sétapálcát csináltatott, aminek a bot végén a gombja az egy biliárd golyó volt, és hát mutatta, hogy ő egy komoly biliárd játékos. Szóval az a szórakozásnak is helye volt, nem csak a komoly dolgoknak.
Oda vagyok magáé, a fekete hajáér, egyetlen egy szabáér, mosolyáér. Oda vagyok egészen, a szívem bebevésem, hallgassa meg, ha kérem, ha kérem. Vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szabáért, mosolyáért.
Itt említette, hogy Bő Maranka és társasága ugye hát tulajdonképpen felvirágoztatta a Hadikot. Szendrei Júlia járhatott a Pilvaxba, vagy voltak ilyen megkötések a nőket illetően? Mindenhol szívesen látták a nőket?
Az a helyzet, hogy az egyik első nyilvános hely a kávéház, ahol a nők is betérhettek, mert azért az mégsem kocsma, és ilyen értelemben is a nagyon-nagyon demokratikus hely volt. Tehát például Szendrei Júlia mehetett a Pilvaxba, ha akart, nem nagyon akart, mert jobban szerette volna, hogyha ifjú férje az inkább az ő oldalán otthon van, és nem a barátaival a Pilvaxban, megtehette, hogy bemegy. Talán annyi megkötés volt, hogy nem férjezett nők, kisasszonyok, azok gardedám felügyeletével mehettek csak ilyen helyekre, de legalább mehettek, és hogyha ott ült néhány kisasszony egy idős nő óvó tekintete mellett, azért átad lehetett kacsingatni a férfiak asztalaihoz, tehát ott legalább lehetett találkozni, vagy egy-két szót váltani férfiakkal is, és aztán később is jellemző volt, hogy nők is látogatják a kávéházat. Inkább napszakonként volt ez máshogy. Tehát az például Budapesten, vagy Kolozsváron, vagy nagyobb városokban, az teljesen hétköznapi rutin volt, hogy délutánonként polgári családok uzsonnáznak a kávéházban, gyerekestül, feleségestül, és aztán inkább az esti órákban adták át a helyüket a szórakozni vágyóknak, és aztán hajnalban pedig hát döntően már csak férfiak tértek be, vagy pedig hát olyan hölgyek, akik ezeknek a férfiaknak a társaságát keresték, fogalmazunk így.
Krisztián, az itt kávéztak őkben milyen kávéházakat járhatunk végig?
Hát próbáltam azokat a kávéházakat kiválasztani, amelyeknek szoros köze volt a magyar irodalomhoz. Elsősorban ez volt az én szempontom, illetve hát ezek budapesti kávéházak. Tulajdonképpen lehetne még egy könyvet írni azokról a kávéházakról, amelyek nem Budapesten voltak, és legalább ilyen fontos részei a magyar kultúrtörténetnek. Ezek közül biztos, hogy legalább két város erdélyi, Kolozsvárnak meg Nagyváradnak a kávéház élete az nagyon fontos a magyar kultúra szempontjából, de mondhatnám Pozsonyt, Kassát, Szabadkát is ezek között, vagy emellett pedig mondjuk Szeged, Debrecen is fontos ilyen kávéházi helyek, tehát ebben csak mai budapesti helyek vannak, és a 19. század elejétől egészen a 20. század végéig, mert hát van egy-két olyan kávéház, ami valamilyen furcsa, megváltozott formában, de még a szocializmusban is működhetett, és amikor éppen a hatalom enyhített a szorításon, és megengedte egy-két-három, ennél nem több kávéháznak a működését, akkor ahogy a résnyire kinyitott ajtó megjelent rögtön, szárba is szökött ott az a tulajdonképpen erőszakkal elfolytott kávéházi kultúra, tehát még az 1950-es, 60-as, 70-es években is voltak Budapesten irodalminak mondható kávéházak, ilyen mindenképpen a Luxor, vagy a Belvárosi Kávéház, amik működhettek, vagy ha nem is New York néven, de mégis újra nyitott, Hungária néven újra nyitott egykori New York is mindenképpen ilyen, és az idősornak az elején pedig olyan kávéházak vannak, de a Paradicsom Kávéház, amelyben még Bersenyi Dániel is járhatott, vagy Kölcsey Ferenc, természetesen a Pilvax is szerepel benne. Amikor kávéházi kultúráról beszélünk, akkor hát legtöbbször a 19-20. Század fordulóját, vagy azt követő rövid időszakot idézzük fel magunkban, a New Yorkot, a Centrált, a Hadikot, de azért ne felejtsük el, hogy ez tényleg egy bő száz év, ahová oda kell számítanunk, mondjuk a kiegyezés korszakát, amikor olyan ma már kevésbé emlegetett kávéházak határozták meg a budapesti kulturális életet, mint a Kammon, ahol a Jókaiék jártak, vagy a Kávéforrás, a Korona Kávéház, vagy akár a Drexler, amit nemrég felújítottak, és újra nyitott szemben az Operaházzal, ahová emiatt nagyon sok híres zeneszerző is járt, Puccinitól Mahlerig, sokan megfordultak ott, vagy a már idézett Fiume Kávéház, vagy az Abbázia az Oktogonon, szóltunk már a Japán Kávéházról. Szóval sok ilyen kávéház, néhány budai is, mint a Philadelphia, ami Szabó Dezsőnek volt a törzshelye, vagy a Bucsinszki Kávéház, ami ugye azért nagyon izgalmas hely, mert mutatja, hogy azért a háttérben hát mindenféle folyamatok másként alakulhatnak. A Bucsinszkit, hát lemes egyszerűséggel talán így fogalmazhatok, egy gengszter alapította, Bucsinszki Lajos, akinek a kezében a magyarországi titkos szerencsejáték, tiltott szerencsejáték és prostitúció folyt egybe, és irányította a háttérből, és ez egy pénzmosoda volt, de erről mit sem tudhattak az odajárók, például Nagy Lajos, aki ennek a világnak az egyik legjobb krónikása, és erről írta a Budapest Nagy Kávéház című regényét, miközben a hátsó termekben javában zajlott az illegális kártyajáték, és minden, ami ehhez kapcsolódik.
Tehát lám, irodalmi művekből is lehet tájékozódni, meg felfejteni, hogy milyen élet is lehetett a kávéházakban, még mi mindenből dolgozott?
Hát szerencsére az elmúlt két évtizedben nagyon sokan feltárták a kávéházak működését. Elsősorban Salino Imé, Zeke Gyula voltak azok, akik annyi fontos tényt tártak fel, meg annyi legendát száfoltak a témával kapcsolatban, hogy ezt nem is kellett megismételnem szerencsére. Ők nem csak az irodalmi kávéházakról írtak, hanem általában erről a kávéházi életről, és még sokan másokkal nyomukban. Én ezen belül az irodalmi meg művészeti vonatkozásokat gyűjtöttem össze, és azokat a kávéházakat írtam meg, ahol ez nagyon is jellemző volt, és hát részben ezekre a forrásokra tudtam támaszkodni, másrészt pedig hát az egyes írók életrajzaira, az egyes szerkesztőségek történetére. Jár például az nagyon érdekes, hogy az, hogy éppen a Nyugatot hol szerkesztették, az attól is függött, hogy Osváth Ernő a Nyugat legendás szerkesztője hol lakik, mert nyilván olyan messzire nem akart ő se elsétálni. Úgyhogy a Bristolban alakult, és aztán a New Yorkban, meg a Centrálban szerkesztették, és aztán még pár helyre leültek a Nyugat szerkesztői. Tehát nem is úgy kell ezt elképzelni, hogy egy irodalmi kör, egy szerkesztőség, egy műhely az egy kávéházhoz kapcsolódik, hanem ahogy ma is van, egy társaság tovább áll, és máshol üti fel a tanyáját, így van ez emberekkel is. Nehéz lenne megmondani, hogy most akkor mi volt Kosztolányi Dezső törzshelye, mert hát számos kávéházat végig látogatott életében, és oda szokott egy-két helyre. Tehát ezeknek a szerzőknek az életrajzai a források, illetve hát az a rengeteg újságcikk, ami ma már szerencsére nagyon jól kutatható az Arcanum adatbázisban, ami hát tényleg egy csodálatos dolog, hogy nem kell elolvasni teljes évfolyamokat, hanem kereső szóval meg lehet találni ezeket az újságcikkeket. Úgyhogy valójában forrásbőség van, csak ki kell belőle hámozni, hogy mi az, ami például egy-egy kávéház történetében fontos vagy érdekes lehet.
Krisztián kávézik?
Én nekem talán ez az egyetlen igazán káros szenvedélyem. Sok kávét iszom többet, mint kellene, de hát valamivel csak kell kockáztatni az egészséget.
És ha lehetősége lenne rá, akkor melyik kor, melyik kávéházának lenne szívesen a vendége? Esetleg melyik órájában, mert ugye ezt is le lehet bontani, hogy ki mikor látogatta az egyes kávéházat.
A kor az talán biztosabb, bár hát nyilván szívesen találkoznék Berzsenyi Dániellel is, vagy az 1950-es évek kávéházi világába is bekukkantanék, de ami számomra a legvonzóbb az a 19. század legvége, egy olyan időszak, amikor akár ugyanabban a Drexler kávéházban még Jókai Mórral is találkozhattam volna, de már akár Krúdi Gyulával, vagy Ady Endrével is, és természetesen nem mindegy a napszak. Hát valószínűleg délután decensebb beszélgetésekre kerülhetett volna sor, este vagy késő éjszaka pedig annál vidámabb mulatságokra.
Hogy ég a csillag fenn, vágyak égnek szívünkben, csak ne mondjad azt, hogy nem, kicsi szívem. Így simul jó hozzád, majd eléged forró szád, ülni szembe nézve, csendben kéz a kézbe, ez talán a boldogság. Egy kis édes fél homályban, mennyi vágy van, mennyi álmunk, mennyi csókunk ég. Egy kis édes kézfogás, mennyi vallomásban, hidd el édes, én imádlak rég. Nézd, Mint az ég, az sosem súgott ennyi álmot még. És a szívem olyan boldog, mintha álmodnék. Egy kis édes félhomályban, mennyi vágyban, mennyi álmunk, mennyi csók.